Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: a szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája a péntekesti imavirrasztáson. Szinódusi fórum, a püspökök legyenek átláthatók. Második rész. Interjú Tusor Péter történésszel, a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. A szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája. Október 11-én pénteken este 7 órakor a püspöki szinódus tagjai ökumenikus imavirrasztást tartottak a Vatikánban az első római vértanúk terén Ferenc pápa és a keresztény testvéregyházok képviselői jelenlétében. A virrasztáson, amelyet a tezéi ökumenikus közösség animált énekekkel és imádsággal, átnyújtották Ferenc pápa homíliáját. A Szentatya beszédében azt kérte, hogy a vértanúk példája segítsen bennünket mind közelebb jutni egymáshoz, mint hogy ők már tökéletesen részesülnek a húsvéti misztériumban. Ezen a helyen emlékezünk a római egyház első vértanúira. Az ő vérükre épült ez a bazilika, az ő vérükre épült az egyház. Szól a pápa homíliája, és valóban az imavirrasztás azt a helyet vette körül, ahol egykor Péter apostolt a cirkusz közepén álló obeliszk tövénél keresztre feszítették, és amire most egy márványlap felirata emlékeztet a földön. Ezen a napon, amelyen a II. Vatikán zsinat megnyitására emlékezünk, 1962. október 11-ére, 64 évvel ezelőtt, ami egyúttal a katolikus egyház hivatalos belépését jelentette az ökumenikus mozgalomba, most a testvéri küldöttekkel és más egyházak testvéreivel gyűlünk össze. Szent 23. János pápa a zsinat megnyitásakor mondta, hogy Isten egyházának püspökeként a szíve égő vágyával dolgozni és szenvedni akar azon idő elközelgéséért, miről Krisztus utolsó vacsorán mondott imája mindenki számára beteljesedik. Lépjünk be Jézus imájába, tegyük magunkévá azt a Szentlélek által a vértanok imájával együtt, kéri a Szent Atya. A keresztények egysége és a szinodalitás összefügg egymással, ugyanis, ha a szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár, akkor azt minden kereszténynek meg kell járnia. A szinodális útnak ökumenikusnak kell lennie, az ökumenizmusnak pedig szinodális jellegűnek. Mindkettő adomány, gyümölcs, nem pedig valaminek a megépítése. A szinodális út tapasztalata segít az egység néhány szempontja felfedezésében. Az első ilyen, hogy az egység kegyelem, előre nem látható adomány. Főszereplője a Szentlélek, aki mind nagyobb közösségre vezet. Ahogy a szinódus kimenetelét nem lehet előre látni, épp úgy nem ismerjük pontosan az egységet sem, amire hívattunk. Az egység nem a föld gyümölcse, hanem az ég adománya, amelyet úgy nyerhetünk el, ha nem akadályoz a gondviselés művét, és nem táplálunk előítéleteket a Szentlélek jövőbeli sugallataival szemben. A szinódusi út tanítása, hogy az egység egy út, amely menet közben érlelődik. A lélek szerint kell haladnunk, Szent Ireneusz szavával, mint a testvérek karavánja, Isten ritmusára, követve az emmauszíjak példáját. Harmadik tanúság, hogy az egység harmónia, mert a szinódus segít felfedezni az egyház szépségét az arcok sokféleségében. A harmónia lélek útja, mert ő maga harmónia, így a Krisztus iránti szeretetünkért kell beárnunk az egység útját, és minden akadály ellenére bízzunk a Szentlélekben. Végül a keresztények egysége a szinodalitáshoz hasonlóan igényli a tanúságtételt, mert az egység tanúságtételre szólít. A zsinat megállapítása szerint az egyház megosztottsága botrány a világnak, ami megkárosítja a legszebb dolgokat is. Az ökumenikus mozgalom a közös tanúságtétel vágyába született. Az első vértanúk ehelye arra emlékeztet minket, hogy napjainkban különféle felekezetű keresztények adják életüket a Jézus Krisztusban való hitükért, miközben megélik a vér ökumenizmust, és ez erősebb minden szónál. Ma is valljuk, szól Ferenc pápa homíliája, hogy a keresztények megosztottsága botrány, miként botrány az is, ha nincs közös tanúságtételünk az Úrról. Figyeljünk jobban a közös keresztségünk közös területére, amely mindinkább közös misszióra indít. Krisztus keresztje, amely egykor Szent Ferencet az egyház megújítására indította, vezessen minket is a teljes egység felé vezető úton, harmóniában egymás közt és az egész teremtéssel. Zárul Ferenc pápa homíliája, amelyet átnyújtott a péntek esti vatikáni szinodális imavirrasztás során.
Szinodusi fórum. A püspökök legyenek átláthatók. Második rész. A Vatikánban zajló szinodalitásról szóló szinódusi közgyűlés szerdán teológiai pasztorális fórumnak adott otthont. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban témáról. Csütörtöki adásunkban ismertettük a fórum első előadóinak felszólalásait. Most folytatjuk a beszédek bemutatását. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban. Ez volt a címe a két teológiai pasztorális fórum egyikének, amelyet október 9-én szerda este rendeztek a szinódus keretében. A római Augustinianum pápai patrisztikus intézetben Anna Rowlands professzorasszony, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának tagja és a katolikus társadalmi gondolat és gyakorlat Szent Hilda tanszékének tanára a Durham-i Egyetemen az Egyesült Királyságban moderálta a különböző előadók felszólalásait, akik mind részt vesznek a szinodalitás témájáról zajló szinódusi közgyűlésen a Vatikánban. Gloria Liliana Franco Echeveri nővér felszólalásában azt mondta a teremben jelenlévő püspököknek, hogy elhívásuk szolgálóinká és testvéreinké teszi őket. Arra kérte őket imádkozzanak, hogy sikerüljön Krisztus stílusához igazodniuk. Gloria nővér arra kérte a pásztorokat, hogy legyenek nagyobb mértékben befogadók terveikben, anélkül, hogy időt vesztegetnének bürokratikus ügyekre. Ne hallgassanak el, ne temessenek el semmit, kérte az apáca a bántalmazás drámai csapásával kapcsolatban, hozzátéve, hogy a semmiféle visszaélésnek kell jellemeznie a pásztor hangját. A püspök, folytatta Echeveri nővér, felkérést kap, hogy lealacsonyítsa magát, és azt suttogja közössége tagjainak, léteztek, fontosak vagytok. A negyedik meghívott előadó Routier professzor volt, aki üzenetében a püspöknek, mint testvér, a testvérek közötti természetére összpontosított. A püspökök funkciójáról szólva a professzor szerint több kifejezés is használatos ezzel kapcsolatban, de ritkán szerepel a vele, a benne vagy a között szó, a keresztény népre utalva. A püspök pozíciója tehát nagyon összetett, azonban sohasem szakad el attól a közösségtől, amelynek a vezetője. Routier professzor szerint a Lumen Gentium először Isten népét mutatja be, majd ezután beszél a püspökökről. Ilyennek kell lennie az egyház szerkezetének. Egy gyülekezetnek, amelybe beillesztik a püspök alakját. Végül Matteo Vizioli professzor emelkedett szóra a nagy előadóban. Beszédében a hatalom fogalma állt a középpontban, a rend és a joghatóság dimenzióira bontva. Az előbbi a szentségi cselekményekre, az utóbbi a kormányzási funkciókra utalt. Ennek a megkülönböztetésnek három következménye van, állította Vizioli. Az alkalmazandó doktrinán túl fontos úgy gondolni a szolgálatra, mint egy közös kormányzásra. Következésképpen nem szabad monarchikus tendenciák felé hajlani, annak ellenére, hogy a rendek szentségének teljességével ruházzák fel a püspököt. Másodszor a püspöknek lehet és kell átruházni a laikus hívők megfelelő tagjaira a felelősségteljes feladatokat az egyház kormányzásában. Lehet és kell, ismételte Vizioli professzor. Hangsúlyozta, hogy a hatalom nem tarthatja vissza a püspököket attól, hogy az átláthatóság logikájának megfelelően számoljanak el tetteikről. Ezután teret kapott a közönség is, hogy feltegye kérdéseit. Galli professzor felidézett egy könyvet, amelyet egy ismeretlen ekleziológus írt 1940-ben, a készülőben lévő Ekleziológia címmel, amely előre vetítette, hogy a Lumen Gentium hogyan fog előreláthatatlan és óriási következményekkel járni az egyház jövője szempontjából. Az egyik pontosan a szinódus tapasztalata, amely a kölcsönös meghallgatáson alapul. Ebben az értelemben Galli professzor felhívta a figyelmet az Isten és a mások meghallgatása közötti feszültség jelenlétére. Ez egy olyan törés, aminek nem szabad léteznie. Meg kell különböztetnünk az imában, a lelkiismeretünkben. Ebben az értelemben sokat tennivaló. A fórum alkalmából, amikor a vatikáni média az átláthatóságról kérdezte Vizioli professzort, kifejtette, hogy ezzel kapcsolatban két szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy elmondjuk, számot adunk arról, amit csinálunk, és a motivációkról, valamint a kormányzás választásait illetően is. A másik, rejtettebb szempont, amely véleménye szerint megérdemli, hogy újra felfedezzük, minden hívő joga és kötelessége, hogy a püspöktől vagy a vezetőktől számon kérje döntéseik okait. És ez nem azért van, hogy kivizsgálás alá vonják, vagy hogy kényelmetlen helyzetben érezze magát, hanem éppen ellenkezőleg, hogy eltávolítsuk a döntések meghozatalának magányától, amit egy püspök oly gyakran érez magával kapcsolatban, magyarázta a professzor.
Most hallgassák meg interjúnkat Tusor Péter történésszel a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. Stúdión kedves, visszajáró vendége Tusor Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történész professzora, aki egy nagyon kedves, értékes könyvvel a kezében kopogtatott a szerkesztőségünk ajtaján a mai napon, ez pedig a Római Német-Magyar Kollégium Magyar Szent Korona országaiból fölszentelt diákok szenteléséről szól, egy bizonyos időszakban nagyon érdekes könyv, mondom ezt, mert hiszen én ugyan későbbi időben, de ugyan a kollégiumnak vagyok a diákja, és a kollégiumra mindig nagy és hála szeretettel gondolok. Most akkor, kedves Péter, arra kérlek, hogy mutasd be ezt a kötetet.
Kedves atya, köszöntelek téged és a Vatikáni Rádiónak a hallgatóit is. Így van, ez a Collectanea Vaticana Hungaria egy újabb kis kötete, amivel átjöttem ide a Vatikáni Rádió szerkesztőségébe, a Vatikáni Levéltárból természetesen munka után. Különlegesség ennek a kötetnek, mert olasz címe van, hogy Libro della Ordinazione del Pontificio Collegio Germanico Hungarico, van egy magyar címe is, a Német-Magyar Kollégium szentelési anyakönyve 1599 és 1713 között. Mert ez a Vatikáni magyar sorozatnak, aminek most 20 év alatt ez már a 33. kötete, tehát ez egy nagyon szép kerek szám, hogy nem a Vatikáni Levéltár anyagát dolgozza föl, és nem is tulajdonképpen valamelyik szentszéki dikasztériumnak az anyagát, hanem a Német-Magyar Kollégium levéltárából az első szentelési anyakönyvet tárja föl. Nagyon különleges története van a kutatásnak is. Én 1996-ban kezdtem a vizsgálataimat, és már akkor ősszel, októberben volt katonatársamnak, Tari Zsoltnak köszönhetően vasárnap délután kutathattam a levéltárba, sőt, a szentelési anyakönyvet, amit a korábbi kutatás nem annyira ismert, le is másolhattam, és egészen mostanáig várta, költözött velem padlásokon, pincékben, itt-ott ez az anyag, hogy földolgozásra kerüljön. Miért most ennyi idő után? Két oka van. Az egyik, hogy a Istituto Nazionale di Studi Romani-val vagyunk szoros együttműködésben, mint fraknói kutatócsoport, és ott kezdődött egy nemzetközi konferencia sorozat a római kollégiumokról, és ehhez kapcsolódóan tartottam erről az anyagról előadást. Másfelől pedig a Német-Magyar Kollégium, ami a hallgatók számára ismerős, nem kell különösebben bemutatni, történetével legelőször érdemben Fraknói Vilmos foglalkozott, akinek halálának most van a centenáriuma, tehát tulajdonképpen ezt a kutatást az ő emlékére és az ő munkásságának az emlékére is újítottam föl, vagy vettem elő.
A vizsgált időszak nagyon jelentős, 1599-1713, nagyjából az 1600-as évek. Ha megnézzük a magyarországi helyzetet, török hódoltság, illetve reformáció. Mit jelent ez katolikus hivatások szempontjából? Induljunk innét, hogy értelmezzük a szentélések lehetőségét.
igen, nincsenek még szemináriumok, az egy időszak, amíg ezek elkezdenek terjedni, és innen jött ugye az elképzelés, hogy Rómában nem csak magyaroknak, másoknak is, ugye német-magyar kollégium legyenek központi intézmények, és a kollégium germanicum et hungaricum jelentősége a magyar egyháztörténet és művelődés történet számára már jól ismert, Bicske István debreceni professzor dolgozta föl. Sőt, Veres Endre 20. század elejé kutatásának hála azt is nagyon jól tudjuk, hogy kik voltak a hallgatók, mintaszerű kiadványba tette közzé a beiratkozási anyakönyveknek az anyagát. Neves elődök a kollégiumot már nagyon jól feldolgozták, hanem egy új szállat akartam ebbe a történetbe beleszülni, és a szentelési anyakönyvet, amivel még nem nagyon foglalkoztak, azt dolgoztam föl, tulajdonképpen azt vizsgáltam, hogy a tanulmányok befejezésével gyakorlatilag kötelező is volt itt Rómában felszentelődni, hogyan ment végbe, hol szentelték őket, kik szentelték őket, milyen kötelezettségek voltak, mi esetleg a hasonlóság a középkorral, mi a jelenkorral.
Milyen konklúziót lehet levonni az adatokból, hogy egy-egy esztendőben hány diákot és honnan szenteltek, tehát a származási hely? Van ebből valamiféle konklúzió? Az ország melyik részéből jöttek, még körülbelül évente hányan volt legalább egy magyar szentelendő évről évre? Erről kérdezlek.
Igen, ugye az anyakönyv miért készült? Hát, hogy hitelesen lehessen igazolni, hogyha ne adj Isten a adott igazolás, amit ugye a fölszentelt elvitt magával Rómából elvesz, az anyakönyvből lehessen igazolni, hogy megtörtént ez az esemény. Ez egy azért nagyon jó forrás, mert egy intézményi működési forrás, hát nem történetinek készült. Nem csak a magyarokról, a németekről is. Kiválogattam belőle a magyar neveket, és válaszul azt tudom mondani, hogy igen, minden évben, amikor van magyar diák, akkor van magyar szentelés, de nem csak a papszentelés adatai vannak benne, hanem a diákonus szentelés, a szubdiákonussá szentelés, és a kisebb rendekre való felszentelésnek az adatai is. Hogyan lehet rendszerezni ezeket az adatokat? Nagyon érdekes, hogy ugye mai papszentelés az egy nagy ünnep, egy nagy esemény, akár az egyház, akár a kollégium, akár a jelöltnek az életében. Kérem szépen, még a kora újkorban, tehát így a hosszú 17. században, ez kevéssé volt így, tulajdonképpen egy nagyon fontos lelki, de inkább egy adminisztratív jellegű aktus volt, kicsit így a középkori előzményekhez hasonlít. Mindez általában a lateráni székesegyházban történt, ez mindig a római helynöknek a helyettes, a vicegerent végezte ezt el, illetve a kisebb rendek feladása pedig a kollégiumnak a ugye, ami az apollináris kollégium volt itt a Navona közelében, kápolnájában történt, de tulajdonképpen szinte Róma összes templomában, ha szükség úgy hozta, akkor történt ilyen szentelés.
Tudunk-e arról, hogy rokonok, még hogyha kevés számban is, jöttek-e, jöhettek-e?
Szentelésre magára nem, hanem sokkal nagyobb és nyilvános esemény volt, azt is Rómában lehetett, ha volt rá anyagi fedezet megrendezni, maga az első misa, a primícia. Tudjuk, hogy Pálfi Tamás, későbbi Egri és Nyitrai püspök királyi kancellár hazaírogat számos levelet, hogy küldjenek neki megfelelő összeget, hiszen most jön a szentelése, és utána a primíciára neki kórust kell fogadni, zenészeket kell fogadni, és fogadást kell adni. A rokonok nem nagyon jöttek, de hogyha volt a kép magyarok, vagy egy Batthyány gróf, Batthyány Kristóf erre peregrinált éppen, akkor azok részt vettek ezeken az eseményeken.
Egy év tekintetében átlagosan ebben a vizsgálat, mondjuk egy századnyi időszakban, hány magyar esett magyar korona országából?
Bejegyzés összesen körülbelül 200 ilyen vonatkozású szentelést örökít
hát
meg.
Akkor egy-kettő.
Mindenképpen az nagyon érdekes, hogy kúria kiemelkedő személyiségei nem nagyon vesznek részt ebben. Tehát mindig a római helynöknek a helynök, azért van egy-két kivétel, tehát például Szent Bellarmin Róbert, azaz 1610-es években azért szentelt a Collegio Romano környéki kisebb templomokban, illetve Pázmány, amikor 1632-ben Rómában járt, akkor a leendő egri püspököt, Jakosics Györgyöt, ő szentelte, zárt magánkápolnában.
Kedves Péter, köszönöm szépen a beszélgetést, és további áldott tudományos működést, és jó tanítást kívánok, mint professzornak.
Igen, nagyon szépen köszönöm én is.
Stúdió beszélgetésünket hallották Tüsol Péter történésszel a római német magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsor.